Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Az előttünk álló hétvégén újra Mogyoródra látogat a Szágurdó cirkusz. A Forma 1 idei szezonja a szokásosnál is több érdeklődőt vonz a lelátókra és a képernyők elé egyaránt. Ugyanez a helyzet a videójátékokkal is, ugyanis ez a szegmens idén várhatóan közel 100 milliárd forintos forgalmat bonyolít majd le idehaza. Ezekről a témákról szólunk a következő szűk 30 percben. Jó napot kívánok! Én Molnár Gábor vagyok, a mai adás szerkesztő műsorvezetője. Már is jön a Reggeli Monitor Extra, benne a hét legérdekesebb beszélgetéseivel.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A közösségi média mentette meg a világ legnagyobb autóversenyző sportját, amely a hétvégén Magyarországra érkezik. A koronavírus járvány után hatalmas fordulatot vett a Formula 1 népszerűsége. Az idei évadban pedig sorra dőlnek meg a látogatási rekordok, a világ különböző pontjain rendezett nagydíjak rendre teltházasak. A Formula.hu szerkesztője és a Formula Podcast műsorvezetője szerint ez annak a modellváltásnak köszönhető, amelyet a Formula 1 új tulajdonosai az elmúlt években meghonosítottak. Gellérfi Gergőt Maurer Kristóf a hétvégén megrendezett Hungaroringről is kérdezte.
A héten Magyarországra látogat a Szágúdó cirkusz, és a későbbiekben a Hungaroringgal is fogunk foglalkozni, viszont kezdésként én az F1 idei hatalmas népszerűségéről beszélnék. Kijöttek statisztikák, hogy idén több futamon is rekordnéző számnak örvendhettek. Miért ilyen népszerű jelenleg a sportág? Nyilván a korábbi években is azért egy elég híres autóversenyző sport volt, azonban a Covid után, mintha valami megváltozott volna.
Egyértelműen változás történt. Igazából a Covid előttre kell visszamennünk ennek a kezdeteihez. Ugye az előző évtized közepén történt egy tulajdonosváltás a Formula 1 élén. Egy amerikai cég, a Liberty Media vásárolta meg a Formula 1 kereskedelmi jogait. Adtak egy új irányt a sportágnak. Elsősorban nem sportszakmai szempontból, hanem marketing és üzleti szempontból, illetve a közönség kiszolgálásának és bevonzásának a szempontjából. Ennek a legfontosabb elemei, amelyek szerintem minden előtt hozzájárultak a sportág népszerűség növekedéséhez, vagy még inkább úgy mondom, hogy a zuhanó népszerűség megfordításához, mert az előző évtizedben azért voltak problémák a sportág népszerűségével. Szóval a legfontosabb tényezők egyrészt a Netflixen futó Drive to Survive című sorozat, amely egy most már jó néhány éve futó dokumentum sorozat, amely az egyes évadaiban az egyes Formula 1-es szezonokat dolgozza föl, és ezzel olyan nézőket, olyan rajongókat meg tudott szólítani, akiket korábban nem. A másik nagyon fontos tényező pedig, aminek nem lehet eléggé hangsúlyozni a jelentőségét, ez a közösségi média használata. A sportág korábbi vezetése ugyanis nem ismerte föl annak fontosságát, ami valahol érthetetlen, hogy 2016-17-ig kellett jutni a Forma 1-nek, hogy a közösségi médiát intenzíven kell használni. Ez változott meg az új tulajdonosok alatt, és ez ugye elsősorban ahhoz járult hozzá, hogy a fiatal generációt meg tudja a sportág szólítani, ugyanis ez a csökkenő tendencia, a csökkenő népszerűség tendenciája a múlt évtized első felében, ez elsősorban a fiatal generációnál volt tapasztalható.
Ennek a promóciónak hatása azért is érdekes, mert sport szempontból azért az idei évad nem tartalmaz hatalmas izgalmakat.
Hát, hogyha arra gondolsz, hogy gyakorlatilag az első futam után nagy biztonsággal ki lehetett jelenteni, hogy melyik versenyző és melyik autó nyeri a világbajnokságot, akkor valóban így van. Viszont én azt gondolom, hogy ennek ellenére egy roppant érdekes és változatos szezonunk van, amennyiben eltekintünk az első helyezettől. Nyilván nem lehet tőle eltekinteni, persze azt szeretjük mindannyian, hogyha a világbajnokság végletekig kiélezett, és az utolsó versenyen dől el a bajnoki címnél, hogy Isten az utolsó verseny utolsó körében. Viszont ha azt nézzük, hogy mi zajlik Max Verstappen mögött, aki tényleg a Michael Schumacher idéző fölénnyel utasítja maga mögé a mezőnyt, akkor egy roppant változatos versengést láthatunk. Hogyha sorra megyünk visszafelé az időben az elmúlt futamokkal, és megnézzük, hogy melyik csapat versenyzője ért célba a második helyen, akkor találunk ott McLaren, találunk Mercedes, találunk Aston Martin, találunk Ferrari-t, a Ferrari-nak volt pole pozíciója is idén. Tehát Verstappen mögött egy roppant változatos versengés zajlik, gyakorlatilag 5-6 versenyző van, akiknek közül bármelyik odaérhet egy adott futamon a második helyre, nyilván beleértve az ő csapattársát, Sergio Perezt is. Tehát ilyen szempontból tényleg elképesztően változatos évünk van. Egy példát emelnék ki, ugye a McLaren, régi idők nagy csapata, amely most próbál ugye visszatérni a régi sikerekhez. A legutóbbi versenyen Silverstone-ban egyértelműen a második legerősebb autó volt a Red Bull mögött. Arról a McLarenről beszélünk, akik májusban például a Miami nagy díjon a 17 és a 19. helyen végeztek. Ekkora változások vannak egy-két hónap alatt, olykor egy-két hét alatt az idei szezonban, csak nem az első helyen.
Behoznék még a népszerűsége kapcsolatban statisztikát, ezt pár hónapja olvastam, és ma újra felkutattam. Idén átlagosan egy háromnapos Forma 1-es belépő $500 kerül, nyilván itt kiugró adatok is vannak, Amerikában jóval drágábbak ezek, de az átlag 2019-hez képest 56%-kal több, ugye ez a költség. Ez azért egy nem elhanyagolható drágulás.
Természetesen nyilván figyelembe kell vennünk itt az inflációt, amely minden országot érintett az elmúlt években, tehát az azért kicsit árnyalja ezt a képet, de másfelől viszont ugye megint csak a növekvő népszerűséghez kell visszatérnünk, annyit lehet kérni a jegyekért, amennyit kifizetnek az emberek. Nyilván ez egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, nem a legszebb gondolat, de hát az üzlet így működik, és ezeket a jegyárakat is kifizetik az emberek. Szinte minden helyszínen teltház van, tehát egyszerűen jelenleg ez a tendencia. És még egy dolgot hadd emeljek ki gyorsan, amit mondtál, hogy 2019 óta egy nagyon-nagyon jó, hogy ezt az évet hoztad föl, ugyanis 4 évvel ezelőtt, a Covid előtti utolsó évben a mezőny 10 csapatából legalább 2 küzdött nagyon komoly anyagi gond. Olyan szinten, hogy kérdéses volt, hogy egyetem fenn tudnak-e maradni a sportágban. Most ott tartunk 4 évvel később, hogy nem csak a meglévő 10 csapatnak stabil a helyzete, hanem valóságos tolongás van olyan projektek részéről, akik szeretnének beszállni a Formula 1-be. És mindez azért van, mert a Formula 1, amely nagyon sokáig egy pénztemető volt, és a nagy csapatokat leszámítva, nyilván leszámítva a Ferrari-t, a Mercedes-t vagy a Red Bull-t, a kisebb csapatok gyakorlatilag gazdag emberek úri passziójaként üzemeltek, ahol ők elégethettek rengeteg pénzt. Ez is megfordult. A Formula 1 jelenleg egy nyereséges üzlet a csapatok számára, épp ezért nem csoda, hogy az új csapatok számára megnyitott pályázaton jó néhány nagyon komoly jelentkező van, sokkal több, mint ahányan beférhetnek.
Kicsit még visszatérnék az előző statisztikára, és ezzel kanyarodnék a magyar nagydíj felé. Ugye a vasárnapi futamon 100 000 jegy kelt el. Itt nyilván az is kérdés, hogy ez mennyire van hazai érdeklődőkkel lefedve, vagy inkább a külföldi turisták a jellemzőbbek itt. Azt mondta ugyanez a statisztika, hogy a magyar nagydíj jegyei átlagosan a legolcsóbbak, nagyjából $184, még például szomszédos országban, Ausztriában ez 313. Mivel indokolható ez, és mennyire van hatással arra, hogy például külföldről sokan jönnek erre a nagydíjra?
Mivel indokolható ez, azt én meghagynám az üzleti szempontokhoz nálam jobban értőknek, viszont a kérdés második felére örömmel válaszolok, nyilván hozzájárul. Tehát a nyugat-európai szurkolók számára is nagyon vonzó helyszín a magyar nagydíj, de nem csak emiatt, nyilván ez is benne van. Illetve a környező országokból, ha vesszük tényleg hasonló ütésből, vesszük Szlovákiát, Szerbiát, Horvátországot és így tovább, ezzel a Hungaroring egy kézenfekvő célponttá válik, szemben a szintén földrajzilag közeli Ausztriával, vagy akár Észak-Olaszországgal. De nem csak ezért jönnek ide szívesen a külföldi szurkolók. Ugye a Hungaroringgel kapcsolatban én azt tudom mondani, hogy szerintem a Hungaroringnek a presztízse, a megítélése, a renoméja az külföldön sokkal jobb, mint itthon. Borzasztóan szeretik ezt a versenyhelyszínt, nem véletlen, hogy nem merült föl a 90-es évek második fele óta, hogy a Hungaroring kikerüljen az F1 versenynaptárából, akkor merült ez föl utoljára, jól emlékszem, 96-7 körül. Azóta nem. A Hungaroring gyakorlatilag egy klasszikus helyszínévé vált a Formula 1-nek, megszakítás nélkül jelenleg egyedül Monza az, ahol régebb óta rendeznek versenyt minden évben. A versenyzők is szeretik nem csak a pályát, hanem a várost is, azt is, hogy Budapest nagyon közel van a pályához, mert nem minden versenyhelyszín működik így, és nyilván a szurkolók számára ez ugyanígy egy nagyon fontos szempont, eljönnek egy hosszú hétvégére Budapestre, könnyen meg tudják közelíteni a pályát, és minden érában megvannak a tipikusan idejáró szurkolók. Mika Häkkinen, illetve később Kimi Räikkönen sikerei esetén egy finn hadsereg lepte el gyakorlatilag a Hungaroringet. Jelenleg a hollandok érkeznek nagyon nagy számban, ugye Max Verstappen miatt. A Schumacher érában borzalmasan sok német szurkoló érkezett ide, de beszélhetnénk a lengyelekről is, amikor Robert Kubica az F1-ben volt. Döbbenetes mennyiségű lengyel szurkolóval lehetett találkozni. Szóval összességében én azt gondolom, hogy a valóban alacsony árak mellett azért ilyen népszerű Hungaroring külföldön, mert ez egy kiváló versenyhelyszín.
Egybevág akkor ezzel az a sajtóhír is, hogy állítólag további 5 évvel meg szeretnék hosszabbítani a Hungaroring tartózkodását a versenynaptárban.
Így van, hogyha minden jól megy, akkor magyar nagydíjat úgy fogják leinteni vasárnap, hogy ez a hosszabbítás már meg is történt. Ennek vannak bizonyos feltételei, most ennek a részleteiben talán ne menjünk bele. Minden esetre úgy tűnik, hogy ezek a feltételek sikeresen teljesülnek, és megszületik az a megállapodás, amelynek értelmében a gyakorlatilag a következő évtized második feléig garantáltan lesz magyar nagydíj, garantáltan helyet kap a magyar nagydíj versenynaptárban, és ennek a fontosságát, jelentőségét, vagy egyszerűen inkább azt, hogy ez mekkora eredmény, ugye az mutatja a legjobban, hogyha megnézzük, hogy a német nagydíj hosszú évek óta nincs a versenynaptárban, a francia nagydíj ismét kikerült a versenynaptárból, jó néhány olyan helyszín van, a belga nagydíj egy klasszikus pálya, én nagyon-nagyon szomorú lennék, azt hiszem rajongók 10 millióival, 100 millióval együtt, ha kikerülne. A belga nagydíj helye nem biztos a versenynaptárban. Van egy halom ország, akik szeretnének nagydíjat rendezni, említhetjük Dél-Afrikát, említhetjük Argentínát, és számos más országot, és ehhez képest a Hungaroringnek és Magyarországnak ennyire stabil a helye, hogy valóban, ha minden jó megy, akkor napokon belül hivatalos lehet, hogy innentől még egy másfél évtizedig garantáltan lesz Formula 1 Magyarországon.
Gellérfi Gergőt, a Formula.hu szerkesztőjét és a Formula Podcast műsorvezetőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Másfél éven át tartó hadakozás után sikerült megegyeznie a Microsoftnak és a Sonynak a Call of Duty videójáték jövőjéről. A HVSV szakújságírója elmondta, hogy a két legnagyobb szoftvervállalat megegyezett abban, hogy a Sony további 10 évre kap licenszet a Call of Duty nevű franchise játéksorozatra. Koi Tamás hozzátette, hogy ez azt eredményezi, hogy a világ egyik legnépszerűbb videójátéka továbbra is elérhető lesz minden platformon. Berla Attila interjúja következik.
Tavaly év eleje óta húzódott egy úgynevezett csata a Microsoft és a Sony között, ami a Call of Duty videójáték sorozatról szólt. Mi volt a probléma köztük pontosan? A licenszjog véget adódott a konfliktus?
A probléma abból adódott, hogy a Microsoft és ezt a Call of Duty videójáték franchise kiadó, vagy ezt jegyző Activision Blizzard videójáték kiadó nagyvállalat bejelentették tavaly januárban, hogy felvásárlási megállapodást kötnek egymással. A Microsoft 69 milliárd dollárért szándékozott, vagy szándékozik felvásárolni ezt a videójáték kiadót, ami egyébként a videójáték piacon minden idők eddigi legnagyobb értékű akvizíciója, de még az IT szegmensben sem volt ehhez hasonló, vagy ehhez fogható mértékű felvásárlási tranzakció. És hát ugye ennek a tranzakciónak egy fontos eleme az, illetve része az, hogy ezt az említett Call of Duty című videójáték franchise, ezt hogyan biztosítja majd a Microsoft a későbbiekben ennek a megjelenését a rivális platformokra, hiszen a Microsoft kezében van az Xbox konzol ökoszisztéma, illetve a Microsoftnak vannak PC-s érdekeltsége is, tehát ugye az ő játékos üzletág a PC-re és Xbox-ra ad ki játékszímeket, és felmerült ugye a versenytársaknak az aggája, hogyha megvalósul ez az akvizíció, akkor a Microsoft kizárja a rivális platformokat ebből a Call of Duty franchise-ból, ugye mi azt jelenteni, hogy nem jelennének meg a Call of Duty játékok a PlayStation konzolokra, vagy akár a Nintendo konzolokra, és ez egy ilyen játékos elvándorlást jelentene, tehát hogy azok a játékosok, akik nem tudnák ezeken a konzolokon, vagy ezeken a platformokon játszani a Call of Duty játékokat, a jelenleg és a jövőben megjelenő Call of Duty játékokat, azok ugye kénytelenek az Xbox-ra váltani, ami egy ilyen mesterséges piactorzító hatást eredményezhetne.
Valóban ekkora népszerűsége van a Call of Duty játéknak, hogy megérte a végletekig elmenni a Microsoftnak és a Sonynak?
Igen, azt kell mondanom, hogy a Call of Duty franchise, ugye ez egy 2003 óta létező, tehát most már egy 20 éve, két év közelen létező videójáték sorozat, gyakorlatilag most már több tucatnyi résszel, nem csak konzolon egyébként, hanem mobilon is létezik Call of Duty játék már. Ez a világ egyik legnépszerűbb, ha nem a legnépszerűbb videójáték sorozata. Több 100 millióan játsszák, illetve játszották világszerte, illetve napi szinten több 100 000 aktív online felhasználója van. Ugye ez nagyon fontos, hogy ez egy jó részt online first person shooter műfajú játék, ami ugye azt jelenti, hogy a játékosok egymással az interneten keresztül tudnak meccseket vívni ezeken a játékokon keresztül. És igen, tehát hogy ennek van egy ekkora piacformáló, meg közösségformáló ereje, amivel el lehet dönteni akár piaci versenyt is, vagy piaci pozíciókat is. Persze nyilván ez az kell, hogy azért szoros legyen a verseny, de ez igenis a Microsoft oldalán egy komor fegyvertény lehetne, vagy lehet, hogy e fölött a franchise felett rendelkezik.
Ha jók az információm, akkor viszont sikerült a megegyezés a Microsoft és a Sony között, így a videójáték licenszjogát a Sony megkapta a következő 10 évre is. Ezzel fog valami változni? Mit jelent ez a felhasználókra nézve?
A felhasználókra nézve azt jelenti, hogy a következő 10 évben nem változik semmi. Tehát ugyanúgy a Sony videójáték konzolokon, PlayStation konzolokon meg fognak jelenni a Call of Duty címek, ahogy eddig is, az elmúlt 20 évben. Emellett meg fognak jelenni a Xboxra, meg fognak jelenni Nintendo-ra, tehát ilyen szempontból a piaci verseny nem torzul. Ugye a kérdés itt inkább az, hogy mi lesz akkor, ha letelik ez a 10 év, akkor hogyan fog változni ez a megállapodás, újra kötik esetleg ezt a megállapodást, vagy nem, de 10 év azért egy ilyen piacon egy olyan hosszú távlati időtartam, amit nagyon nehéz előre látni, előre jósolni. Ugye ennek a felvásárlásnak volt egy olyan aspektusa is, hogy nem csak a játék konzolok piacát torzíthatja, hanem majd a úgynevezett felhős játék platformok piacát is. Ugye erről tudni kell, hogy ez egy ilyen jelenleg is éppen szárnya egy bontogató vagy születőben lévő üzletág, ez a cloud gaming, ugye ezt így hívja szakirodalom vagy a szakma. Ez a videójátéknak az új generációja, ugye ezt szokták erre mondani, amikor már nem is kell videójáték konzol ahhoz, hogy játszhassunk ezekkel a játékokkal, hanem felhős rendszereken keresztül, felhős számítási kapacitással, gyakorlatilag mindenki ott tud kedvenc videójátékával játszani, ahol szeretne, nem kell hozzá drága eszközöket vásárolni, stb. Tehát, hogy lehet, hogy 10 év múlva ez a piac sokkal hangsúlyosabb lesz, mint manapság. Meglátjuk minden esetre rövid távon, tehát a következő egy évtizedben nem kell szerencsére azt kell mondja a változásra számítani, tehát megmaradnak a jelenlegi elérhetőségei ennek a platformnak, vagy ennek a játéknak.
Ha már a videójátékokról beszélgetünk, azt lehetett olvasni, hogy Magyarországon 100 milliárd forintot is elérheti a videójáték piac. Ez mind játékvásárlásból jöhet össze, vagy egyéb összetevői is vannak ennek?
Hát nyilván a játékvásárlás mellett ugye már azért a játékokban elköltött, úgynevezett digitális javakért költött összegek is beleszámítanak, tehát amikor ugye valaki megvásárol mondjuk egy játékot, vagy akár ingyen hozzájut egy játékhoz, és akkor azon belül tud magának vásárolni a játékos különböző olyan tárgyakat, vagy olyan a virtuális világban, csak kizárólag a virtuális világban létező egyéb ilyen digitális javakat, mondjuk virtuális pénzt, ami előre viszi a játékban őt, vagy fejlesztheti a játékbeli karakterét, stb. Tehát ezek a költések is, ezek a virtuális költések is benne vannak, meg nyilván benne vannak az eszköz eladásokból származó bevételek, tehát mikor konkrétan valaki bemegy egy üzletbe, és vesz egy PlayStation konzolt, vagy ez egy Xbox konzolt, ezek is benne vannak, tehát összességében ez egy nagyon komplex és összetett piac. Ez a 100 milliárdos szám, ezzel együtt nekem egy kicsit azért túlzónak tűnik, de azért nem áll teljesen messze a valóságtól szerintem.
Kicsit elrugaszkodva a videójátékoktól, beszélgessünk arról, hogy trösztellenes eljárás indul a Microsoft ellen. Milyen problémát észleltek, mivel vádolják a Microsoftot?
Igen, a héten megjelent a nemzetközi sajtóban olyan pletyka, miszerint az Európai Bizottság, illetve az Európai Bizottság versenyjogi szerve, ahogy említette, trösztellenes vizsgálatot készül indítani a Microsofttal szemben, azért, mert a Microsoft 2017-től kezdődően, hosszú éveken keresztül, illetve jelenleg is folytatja ezt a gyakorlatot, belecsomagolta az Office termékeibe, így elsősorban az előfizetéses Office 365, illetve a Microsoft 365 csomagjaiba, a Teams nevű kollaborációs videó konferencia platformját. Ugye ez a platform, ez főleg a koronavírus járvány idején, a pandémia idején vált különösen népszerűvé, amikor ugye a irodai munka az otthonokba terelődött, és a home office miatt nagyon sok cég kezdett a távoli munkavégzéshez ilyen meeting platformokat használni, és az egyik versenytársa a Microsoftnak bepanaszolta a céget még 2020-ban. Azt állította az Európai Bizottságnak, hogy a Microsoft ezáltal, hogy ezt a Teams kollaborációs platformot becsomagolja az Office-ba, jogosulatlan piaci előnyre tesztelt. Ugye ez a versenyjognak egy minősített kategóriája, az erőfölénnyel való visszaélés, ezt ugye szokták hívni a jogászok, ha jól tudom. Ez azt jelenti, ugye, hogyha van mondjuk egy cégnek egy nagyon erős húzóterméke, akkor gyakorlatilag annak a hátán bevezethet, vagy megerősíthet egy teljesen más terméket is, és mondjuk annak mesterségesen növelheti a piacát is. erre építve, és hát ez történhetett most is, illetve ezt fogja vizsgálni az Európai Bizottság állítólag, illetve hát az első fázisai a vizsgálatnak már ugye megtörténtek, hiszen már történt egy adatbekérés, akkor a Microsoftnak volt, leültek tárgyalni a felek, a bizottsággal voltak megállapodási kísérletei, ott ugye felajánlotta az, hogy azért, hogy ezt a versenyjogi aggályt feloldja, ahhoz elkészít olyan Office verziókat is, amiben nem lett benne ez a Teams kollaborációs platform, és lesz olyan is, amiben benne lesz, az kicsit drágább lesz, de hogy állítólag ez a vállalás nem volt elegendő, a bizottság ezt nem tartotta elégségesnek, itt ugye elsősorban azon mehet a vita, vagy megy a vita, hogy a két termék közötti, tehát hogy ami a Teams tartalmazza, és ami nem tartalmazza a Teams, mekkora árkülönbség van, tehát hogyan árazza be ezt a Teams platformot konkrétan a Microsoft, ez állítólag nem volt megfelelő, nem tartott ezt elégségesnek a bizottság, tehát ezért indulhat egy ilyen vizsgálat, és egyébként a Microsoftnak azért van a múltban visszatekintve azért sora ezen a területen, illetve azért vannak korábbi olyan versenytorzító praktikák, amik kapcsán ugye komoly büntetéseket is kapott, tehát itt láttam olyan összesítést, hogy csak az elmúlt évtizedben 2,2 milliárd euróra büntette ilyen versenyügyekben az Európai Bizottság a Microsoftot, de itt az egyik legemlékezetesebb ügy, amire talán azok emlékeznek még, akik az előző évtized elején, vagy mondjuk a 2000-es évek első felében, második felében használtak számítógépeket, az volt, amikor ugye a Microsoft kötelezően telepíthetővé tette az Internet Explorer böngészőt a Windows-okkal, vagy a Windows-ok kötelező részévé tette ezt, és megállapította a bizottság, hogy ezzel visszajön az előfölényével, és kötelező volt a Microsoftnak aztán később ezt módosítani. Egyrészt ki kellett venni az Internet Explorer-t a kötelezően telepítendő a komponensek közül, másrészt pedig ugye megjelent az ominózói böngésző választó panel, amikor ugye először telepítette valaki a Windows-t, akkor felajánlott a számára egy ilyen párbeszéd panel, hogy akkor most melyik böngészőt szeretné alapértelmezetten használni, és ott az Internet Explorer mellett az összes piaci versenytárs. Tehát ez hasonló ügy, erőfölényes ügy. Általában azért ezek hosszú évek is szoktak húzódni ezek a vizsgálatok. Az Európai Unióban egyébként pont most került elfogadásra egy olyan törvény, olyan jogi keretrendszer, ez a digitális piacokról szóló, vagy a digitális piacok szabályozásáról szóló jogszabály, ami elébe megy pont az ilyen eseteknek, és de facto tiltja már előzetesen a hasonló erőfölényes gyakorlatokat a hasonló méretű cégek számára.
Hogy Tamást, a HVSV szakújságíróját hallották. Ez volt a mai reggeli Monitor Extra. Köszönöm figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Molnár Gábor, most pedig hallgassák meg legfrissebb híreinket. A viszonthallásra.
Ez volt a reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.